Azt vizsgáljuk, hogy miben hasonlít és miben tér el a gépi intelligencia az emberitől. Ehhez segítségül hívtuk Kovács Gyulát, aki MI mesterséges intelligencia evangelista, a Neuron Solutions társ alapítója. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt! Napos, de kicsit fagyos reggel ébredtünk, azért jó reggelt mindenkinek!
Szóval, hogy sokszor előkerül AI vagy MI kapcsán ez a kérdés, mert hogy szerintem nagyon sokan nem, akik főleg ugye a filmekből tanulják meg, vagy tapasztalják meg, hogy milyen lehet a mesterséges intelligencia, nem értik, hogy mi a kettő között a különbség, az emberi gondolkodás és intelligencia és a gépi között. És lehet, hogyha egy kicsit többet beszélnénk erről, akkor kevesebben lennének megijedve.
Hát igen, amikor azt mondtam, hogy napos és fagyos reggel, akkor ez kicsit jellemzi most a mesterséges intelligencia világát, mert van, akik naposnak látják, van, akik meg fagyosnak. Hát most remélem a beszélgetéssel egy kicsit a napos felé tudjuk terelni a hallgatóságot.
Tereljük ebben. Akkor. Talán kezdjük azzal, hogy amikor valaki a sok mindenki számára elérhető generatív modelleket használja, képi vagy szöveg generatív modelleket, akkor a másik oldalon mi történik? Hogyan állítja össze a képeket, szövegeket ez a technológia?
Mielőtt belemegyünk abba, hogy a gép mit csinál, egy nagyon picit beszéljünk arra, hogy mi magunk mit csinálunk.
Na jó, oké, rendben. Okay.
Ide emelném egy picit Jakob Hóminak az elméletét a prediktív elméről, ami azt mondja, hogy az agyunk az folyamatos előrejelzésben van. De érdekes módon ezeket az előrejelzéseket nem alulról építkezve a tapasztalataimból csináljuk, hanem éppen fordítva. Azt mondjuk, hogy van egy valamilyen modellünk belül, és ezzel megpróbáljuk kitalálni, hogy mit kellene érzékelnünk, hogy kellene kinézni a világnak körülöttünk a következő pillanatban. Aztán érzékeljük nyilván ezt a világot, és hogy kettőt megpróbáljuk összehasonlítani. És ezt az összehasonlítást, ezt egy ilyen generatív modell alapján csináljuk, és ez a generatív modell nagyon-nagyon hasonlít ahhoz, amit ma ezek a gépek csinálnak, és akkor itt kapcsolódik a két dolog. Gyakorlatilag ezek a gépek is a következő lépést próbálják meg kitalálni, mint ahogy a mi agyunk is. Tehát ebből a szempontból nagyon-nagyon hasonlít a működésünk az, ahogy mondjuk egy ChatGPT próbálja a következő szót, következő mondatot, következő paragrafus kitalálni, mi is nagyon-nagyon hasonlóan működünk ehhez, legalábbis ezen elmélet szerint, amit azért azóta már többször bizonyítottak.
Igen,
ez fontos hasonlóság.
Jó, ez tényleg nagyon fontos. Itt pont azt mondtuk ki, hogy hasonlóképpen történik ez, de mégis akkor menjünk át a gépi oldalra, hogy ugye amikor azt mondják, hogy hát ez veszélyes, mert össze-vissza beszél, meg halucinál, meg ilyeneket mond, azt ne felejtsük el, az emberi oldal ugyanezt meg tudja tenni, amikor valami hibás az emberi modellben és a gondolkodásban, de hogy alapvetően azért... ezek nagyon le vannak egyszerűsítve, ezek a fogalmak, hogy halucinál. Tehát itt igazából a tokenizációt kéne valahogy bevinni és megérteni, hogy mi történik, miért próbál olyan dolgokat mondani a ChatGPT, ami nem igaz.
Úgy látszik, ma tudósokat fogok emlegetni folyamatosan. A Levente is kollégám biztos említette már látok a műsorban, Daniel Kahneman, aki ugye szintén az emberi gondolkodást próbált meg feltérképezni, és az egyik ilyen elmélete szerint van egy kétfajtaképpen gondolkozunk, gyorsan meg lassan. A gyors gondolkozásunk az gyakorlatilag mintafelismerésen alapul, és ezt a fajta mintafelismerési képességet vittük át a gépekbe is, de ez azt jelenti, hogy csak az általa már ismert mintákból próbál meg valamiféle következtetésre jutni. És ilyenkor, amikor halucinálunk, akkor is a meglévő, hát akár mi, akár a gépek halucinálnak ilyen szempontból, mindegy, a meglévő tapasztalatainkat próbáljuk meg továbbvetíteni. Ez egész konkrétan egy ilyen nyelvi modellnél azt jelenti, csak az ő világában gondolkodik, csak az ő világában ismert tényekre tud alapozni, viszont mindenképp megpróbál egy következő lépést kitalálni, akkor is, hogyha az egyébként nincs az ő tapasztalatai között. A hallucináció gyakorlatilag a réseknek a kitöltése, a nem ismert dolgoknak a kitöltése az ismertek alapján, és ugye, hogyha itt tényekről kell számszerű, vagy bármilyen más konkrét fogalmakról beszélünk, akkor ez hallucinációba torkolik. Tehát ha mondunk neki egy olyan fogalmat, ami nem is létezik, akkor a létezők alapján megpróbálja kitalálni ezt a fogalmat.
Tehát összerakja azt, ami van neki rendelkezésre áll adattár, és abból merítve próbál oda illeszteni valamit. Hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor tényleg hasonlít a mondjuk a gépelés során arra, amikor mindig bedobálja azt a szót középre, ugye a különböző...
Igen.
És akkor ugye lehet viccelődni, hogyha mindig megnyomod a középső szót, akkor milyen mondatokat fog írni neked SMS-ben, és teljes őrületek jönnek ki belőle, de nyilván azért ennél sokkal szofisztikáltabb a rendszer.
De hogyha belegondolsz, igazából azért saját magunk is tudunk ilyet csinálni, aki volt már vizsgán egy iskolában, akár egy felsőoktatásban vagy középiskolában, és hát valami olyan témát kapott, amire nem igazán emlékezett a tanulmányai között, akkor megpróbálta kitalálni, hogy ez vajon mi lehet. És olyankor azért mi is bizony halucináltunk elég erőseket, csak az talán nem lett ilyen népszerű, mint ma a ChatGPT.
Hát valamikor sikeres volt. Ha jókat halucináltál, és bemondtad azokat a sablon szövegeket, amiket szerettek a tanárok, akkor ez el volt könyvel, vagy tanult.
Vagy annyira rosszat halucináltál, hogy nem akart hinni a tanár a fülének. Én ilyen szituációban is voltam.
Sőt, van egy harmadik, és azt megfigyeltek, a nyelvi modellek ebben nagyon jók. Meglepően életszerűnek tűnő hazugságok vagy halucinációk, ahol még a szakértőt is megtéveszti, mert a stílusa, a nyelvezete az annyira jó, hogy akár igaz is lehetne, de valójában nem az. És a profi vizsgázó az így csinálja. Egyébként.
Na, hát most megfejtettük, hogy például a generatív modelleknél mi az, ami hasonlít a gépi és az emberi intelligencia között. Mi az, amiben eltér?
Hát sok mindenben eltér, például ilyen mondjuk a tanulás hatékonysága. Azért jellemzően egy gépnek sokkal-sokkal több mintát kell adni, sokkal-sokkal több példát kell adni, amikor tanítjuk. A kedvenc példám erre az, hogy egy kisgyermeknek mondjuk a sütőt elég egyszer megérinteni a sütőajtót, hogy rájöjjön, hogy az meleg, és valószínűtlen, hogy ezt még egyszer meg fogja tenni. Ehhez képest egy gépnek, amikor tanul rengeteg példát ezresével, százresével, képek esetén akár millió vagy milliárdjaival képeknek, vagy akár nyelvi modelleknél milliárdjaival azoknak a tokeneknek, amit emelgettél, tanítjuk meg azt, hogy hogyan működik körülöttünk a világ. Ebben az ember sokkal-sokkal hatékonyabb, és nem igazán tudjuk, hogy miért. Tehát ma még azért ennek nincs egy ilyen tisztázott háttere, hogy miért. A másik, ami érdekes, hogy azt a hibafüggvényt, amit a gépek használnak, ugye a gépek úgy tanulnak, hogy van egy hibafüggvényük, és meg lehet minimalizálni azt a hibát. Tehát ugye összehasonlítjuk, amit az előbb is meséltem, hogy összehasonlítjuk a valóságot a predikciónkkal, és akkor annak van valami hibája, azt meg lehet minimalizálni. Na, ez az embernek is hasonlóan működik, csak a mi hibafüggvényünk a sokkal-sokkal komplexebb. Ugye mi, amikor figyeljük a világot, hogy milyen reakciója van a világnak arra, amit csinálunk, akkor azért nagyon sok inputot figyelembe veszünk, nagyon sok bemenetet, akár a szenzorokon keresztül, tehát látunk, hallunk mindenféle érzelmi tartalmat, intuíciót, társadalmi visszajelzést, egy csomó olyat tudunk, amit ma még a gépekben nem igazán tudunk leképezni. Ugye ez olyan rész, ami azt gondolom, hogy még jelentős különbség. És van egy másik érdekesség, ha már Kahnemant emlegettük, ugye mondtuk az egyes típusú gyors gondolkodását, amik ugye mintát illesztünk. Ugye ennek a típus példája, amikor leverünk egy poharat, akkor nem kezdünk el mondjuk a gyorslási nehézséget, meg irányvektorokat számolni, mert egyszerűen csak utána kapunk, mert hogy van egy ilyen mintánk az életünkben. De van a másik típusú gondolkodás, amikor logikusan, érvelve, valamilyen számítások alapján gondolkodunk. Azt gondolnánk, hogy ebben a gépek sokkal-sokkal jobbak, és ezt könnyű leképezni, hát sajnos az a helyzet, hogy nem. Mert ez egy annyira komplex logikus gondolkodás, annyira komplexen felépített gondolkodás, hogy nem nagyon tudjuk leképezni. Ma a nyelvi modellekben már van erre utaló jelek, mint például ez a chain of thought, vagy ez a gondolatlánc típusú megközelítés a nyelvi modellek promptolásánál, de ez annyira komplex, hogy ezt valójában igazából nem tudjuk jól leképezni. Úgyhogy azért meg vannak jelentős különbségek, és nem is igazán tudjuk, hogy mihez kellene viszonyítani, mivel a saját működésünket sem ismerjük még rendesen.
Igen, ez egy nagy probléma, hogy pontosan, tehát azt azért tudjuk saját magunkról, hogy lényegében az emberi agy jelenleg a világ legjobb neurális hálózata, és eznek kapcsán ugye, talán az lehet most még a beszélgetésben egy kérdés, hogy bizonyos szinteket megállapítottak ugye a mesterséges intelligenciában, aminek most valahol az egyes és a kettes szintje között vagyunk így, és azt mondják, hogy hát ugye igazából ez így megfelelő most ebben az állapotban, nem is nagyon érdemes tovább haladni ezzel, mert ugye a hármas szint lenne az a teljesen autonóm, teljesen saját döntéseket hozni képes szuperintelligencia, amitől még olyan emberek is megijednek, akik igazából ezzel foglalkoznak nap, mint nap.
Szerintem egyébként nem magától a tényétől ijedünk meg, vagy legalábbis a tudományos közönségre beszélek most. Igen. Nem a tényétől ijedünk meg, hanem a tempójától. Uh-huh. Azért eddig azt láttuk, hogy a fejlődésnek a tempója az olyan volt, hogy úgy tudtuk viszonylag jól követni így tudományos szempontból. Most a tempó érte el azt a szintet, vagy szerintem az ijedtségnek a nagy része az annak szól, hogy igazából nem tudjuk megérteni a változásokat magunk körül. De az biztos egyébként, ha már ezt így említettük, az biztos, hogy ennek az egész mesterséges intelligencia kutatásnak az egyik legnagyobb ilyen hozadéka talán, hogy elkezdjük saját magunkat megismerni. Hogy hogyan működünk mi, hogyan működik a mi intelligenciánk. Mondok egy példát, a nagynyelvi modellek kapcsán, az egyik nagynyelvi modell kapcsán készült egy ilyen tudományos papír, az volt a címe, hogy az általános intelligencia szikrái, és akkor a papír összevetett egy ilyen nyelvi modell képességeit mindenféle intelligencia tesztekkel. És nem mondta azt a papír, hogy intelligens ez a nyelvi modell, csak megmutatta, hogy ahogy mi eddig mértük az intelligenciát, az általános intelligenciát, abban hogy teljesít egy ilyen nyelvi modell. És tök jó rámutatott arra, hogy nem is biztos, hogy jól mérjük az intelligenciát.
Nagyon érdekes.
Vagy ha jól mértük az intelligenciát, akkor valahol tart ez a modell. Tehát döntsük el magunkba igazából, hogy ez mi volt a hibás, a feltételezésünk az intelligenciáról, vagy az, ahogy látjuk ezeket a gépeket. Úgyhogy nagyon érdekes dolgokra világít ezzel.
Gyula, nagyon szépen köszönjük, izgalmas gondolatébresztő beszélgetés volt, ismerjük meg jobban magunkat, haladjunk ezen tovább.
Így van, én is köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
További szép reggelt nektek. Sziasztok.
Szervusz neked is. Kovács Gyulával beszélgettünk, Emi Evangelista, a Neuron Solutions társalapítója.